Hát azzal kezdjük, ami mindenkinek megfordul a fejébe, hogy hogy ütközhet össze egy lakott város, nem is akármelyik város, hanem Washington fölött. Két légijármű egy olyan helyen, ahol viszonylag jól belátható az egész.
Először is azért a napszaknak is van erre hatása, éjszaka történt az eset.
De hát nincsenek kivilágítva ezek a járművek?
Igen, ez itt a nagy kérdés. A videót, amit én láttam, arról úgy tűnik, hogy a helikopter nem volt kivilágítva. A végső megközelítést végző utasszállítógép ki volt világítva, annak már a leszálló fényszórói is kín voltak, feltehetőleg a leszállási engedélye is meglehetett, és ugye folytatta a megközelítést. Ugyanakkor a helikopter, az egyébként katonai helikopterről van szó, hogy ezek szürkére festett helikopterek, tehát még nappal sem annyira jól láthatók, nem túl jól látási viszonyok között, és ugye éjszaka volt. Ezen kívül a két gépnek az egyáshoz viszonyított térbeli helyzete is meghatározza a láthatóság. Tehát amennyiben az egyik a másik oldalébe kerül, a másik nem fogja látni az egyiket. És a legveszélyesebb helyzet, ami kialakulhat, az a kettős holtér. Tehát minden légijárműnek megvan a maga holtér, amit nem lát be. Ugye ez tekintve, hogy általában törzs csónakokról van szó, tehát ugye lefelé is van egy határa, meddig látunk, magunk alá nem látunk, magunk mögé se látunk egy határon túl. Tehát ugye ez a kabintető kialakításától függ, és minden két légjármű között tud kialakulni kettős holtér.
Ez mondjuk világos, mert az ember autót vezet, akkor megértheti, hogy van egy ilyen probléma. Na, de az ember azt gondolná, hogy a repülésben azért vannak már olyan elektronikai megoldások, olyan akár egyszerű radarok, vagy ha nem radar, akkor akár egy eltérítő rendszer, ugye a repülőgépeken van ilyen eltérítő rendszer. Ezek nem működtek?
Igen, hát itt ennek azért vannak jogi áttétei is, tehát bizonyos légijárműveken kötelező az ACAS, vagy európai kifejezéssel érve ACAS, amerikaival érve TICAS, tehát Airborne Collision Avoidance System, hogyha ACAS, Traffic Collision Avoidance System, ugye, hogyha az amerikai terminológiával érünk, ugye ez egy ütközés elkerülésére szolgáló rendszer. Ehhez ugye, ha mindkét légijárműben van, akkor ugye a két gépnek a berendezései kommunikálnak egymással, a komputerei kommunikással egymással, és egy függőlegességben elkerülő manőverre adnak utasítást mindkettőnek, amit ha mindkettő követ, akkor ugye elkerülik az ütközést. Igen ám, de ugye ez bizonyos géposztályokban kötelező ennek az alkalmazása. Tehát 5,7 tonna maximális felszállósúly fölött, illetve 19 utas fölötti légijárműveknél kötelező. Tehát például az özalatti polgári légijárműveknél nem. Ugye a katonai légijárművekre a polgári szabályok nem vonatkoznak. Ilyen tekintetben, tehát a felszereltségi szabványok, azok különféle NATO katonai szabványoknak kell, hogy megfeleljenek. És ugyanez egy nehéz helikopter volt, nem ismerem fejből a felszállósúlyát, de feltételezem, hogy 5,7 tonnánál lehetséges, hogy nehezebb. De tekintettel arra, hogy ez egy katonai légjármű, nem biztos, hogy ennek felszerelve kell ezzel lenni.
És az, hogy lakott terület fölött, egy ország fővárosában, ide-oda cikáznak, ráadásul egymást keresztező útvonalakon közlekednek ezek a légjárművek, ez teljesen normális? Tehát mondjuk ilyen van akár Magyarországon is?
Igen, hát itt nagyon eltérőek a jogrendek. Tehát ugye az Amerikai Egyesült Államokban az FAA-nek a szabályai szerint repülnek, mi Európában az EASA-nak, tehát az Egyesített Európai Légügyi Hatóságnak a szabályzatrendszere alapján repülnek. A kettő erősen eltér egymástól. Ennek az oka, én úgy gondolnám, hogy ilyen szakpolitikai kérdés, különböző, tehát ugye a repülő társadalmaknak a felépítése teljesen eltérő Amerikában, meg Európában. Európában a úgynevezett General Aviation Community, tehát az ilyen kisgépes társadalmi réteg, amiben benne vannak a sportrepülők, a magánrepülők, még a business jetek is, tehát úgynevezett General Aviation, nek a lobby ereje sokkal kisebb, mint az Egyesült Államokban. Az Egyesült Államokban sokkal több a magángép, sokkal több az üzleti repülőgép, és nyilván akkor, amikor a légtérszerkezet kialakításáról ugye folynak a politikai viták, stb., akkor az ő érdekérvényesítő képességük nagyobb. Tehát ők valószínűleg kiharcolják azt, hogy minél kevesebb legyen a ellenőrzött légtér, a korlátozott légtér, stb. Tehát azt mondhatnánk, hogy az európai légtér szerkezet a közforgalmat sokkal jobban védi. Ezt állíthatom. Én magam sportrepülő is vagyok, van saját vitorlázógépen, egyik szemem sír a másik nevet, mint közforgalmi pilóta örülök neki, hogy itt biztonságosabbak a viszonyok, viszont mint sportrepülő nem örülök annak, hogy nagyon nehéz kiírni úgy egy vitorlázó repülő útvonalat, hogy sehol ne akadjak ellenőrzött légtér. Egy vitorlázógépen nem tudok irányt magasságot tartani. Tehát gyakorlatilag, ugye ez ettől függ, Európában, ugye főleg az Eurocontrol az egy ilyen egyesített légiforgalmi irányító szervezet, légiforgalmi szolgáltató. Ennek sokkal szigorúbb szabályai vannak. Például itt a magyar légtérben ugye néhány évvel ezelőtt rendkívül mértékben megnevelték a budapesti egy közelkörzetének a méretét. Ennek vannak környezetvédelmi okai, azért, hogy ne kelljen ugye meredeken süllyedni, mert az mind a végén ugye az ilyen lépcsőzetes süllyedések, azok nagyobb üzemanyag felhasználással, nagyobb zajjal, károsanyag kibocsátással járnak, tehát azért, hogy szépen alapjárati siklással ugye tudjanak bejönni a gépek, ehhez meg kellett növelnie a közelkörzetnek a méretét. Nyilvánvaló, hogy Amerikában is megy az úgynevezett politikai, felpolitikai foci azért, hogy most az ilyen ellenőrzött légtereknek a mérete nagyobb legyen, kisebb legyen, és Amerikában az eltérő légtérosztályok miatt gyakorlatilag átengednek nemzetközi repterek fölött is látva repülőforgalmakat. Tehát nagyobb a dzsungúj, hogy úgy fogalmazzak, és ugye kisebb az irányítói felelősség, tehát egy csomó gép a saját maga elkülönítésére fele. Ez légtérosztálytól függ, és a repülési szabályoktól, tehát az adott repülés repülési szabályaitól, és az adott légtérosztályról, ahol ez bekövetkezik, attól függ, hogy ugye a légiforgalmi szolgálatok milyen típusú forgalmak között biztosítanak elkülönítést, illetve csak forgalmi tájékoztatást. A kettő nem ugyanaz.
A két irányító torony sem kommunikál egymással ilyenkor, hogy a katonai gép az éppen felszáll, vagy ott közlekedik, és közben meg jön egy utasszállító.
Igen, ez megint a légtérszerkezettől és az adott légtér koordinációs eljárásaitól függ. Minden egyes légtérben, akár Amerikában, akár Európában, ugye van az adott légtérre felelős katonai irányítószerv, illetve polgári. Többnyire most már itt nálunk Magyarországon is ez megoldódott hosszú évekkel ezelőtt, hogy ugye ezek egy irányító központba ülnek egymás melletti pultoknál, és ugye a katonai koordináció az irányítói tevékenységnek része. Erre ugye a szomszédos légterek között természetesen helyi koordinációs eljárások, ezek helyi specifikus koordinációs eljárások, ezek ki vannak dolgozva, ez szerint kell nekik eljárni. Az Egyesült Államokban is nyilván van ilyen, én nem tudom ezt részleteiben, hogy milyen, de ennek meg kell lennie. Na most alapvetően Európában egy katonai légijármű is kétféle repülési szabályrendszer szerint működhet, tehát vagy ugye General Aviation Traffic-nek hívjuk, amikor ő polgári légtérben üzemel és nem műveleti feladatot hajt végre, akkor neki ugyanazok szerint a szabályok szerint kell eljárni, mint abban a légtérben a többi gépnek. Viszont amennyiben Operational Air Traffic-nek minősül, tehát amikor kifejezetten katonai feladatot hajt végre, olyankor koordinálnia kell az adott légtérre felelős polgári irányítással, vagy légteret rezerválnak neki, tehát egy nevezett TSA-t aktiválnak föl, egy temporális segélyt, és akkor ott azon belül csak a katonai szabályok érvényesek, viszont akkor a polgári forgalmat nem eresztik oda be. Ez Európában így működik, az Egyesült Államokban ez lehet, hogy specifikus, ez sajnos nem.
Na most feltételezhető, hogy emberi hiba okozta a balesetet, de kinek a hibája? Ezt ki lehet-e deríteni, vagy lehet-e már sejteni most?
Igen. Természetesen azt azért látnunk kell, hogy a statisztikák alapján az ember a leggyengébb ráncem ebben a rendszerben, tehát az esetek 98%-a körüli arányban mindig ugye emberi mulasztás történik. Ez aztán történhet akár a hajózó személyzet részéről, történhet a karbantartó személyzetnél is, ugye rengeteg emberi hiba fordulhat elő, illetve az irányítóknál is előfordulhat emberi hiba. És ezeknek tetszőleges kombinációja, tehát ugye többen is hibázhatnak, amely hibákból ugye külön-külön nem következett volna ugyanez az esemény, ez az úgynevezett hibaláncolat, az error chain, és általában, amikor bekövetkezik egy esemény, amögött mindig feltárható az error chain. Tehát soha nem egy faktorból következik, hanem 3-4, stb. Faktor együttállásából. Ugye erre szolgál az úgynevezett svájci sajt modell, hogy amikor a lukak a különböző ementális sajtszeleteken éppen egy vonalba esnek, na akkor fog bekövetkezni.
Most már lehet tudni valamit, vagy mennyi ideig kell ezt még vizsgálni?
Hát azért ez hosszabb dolog lesz. Én hazai példát tudok mondani, azt nem tudom, hogy az FAA mennyi idő alatt zár le egy vizsgálatot, illetve az NTSB. Azt tudom mondani a szakértői tapasztalatomból. Ugye Magyarországon 3 eljárás indulhat egyszerre egy légieseménnyel kapcsolatban. Tehát egyrészt van egy szakmai kivizsgálás, ami az okra irányul anonim módon, ezt ugye nálunk a KBSZ, a közlekedésbiztonsági szervezet. Ennek az analóg szervezete Amerikában az NTSB, a National Transportation Safety Board. Tehát ugye a Nemzeti Közlekedési Biztonsági Szervezet, Közlekedésbiztonsági Szervezet, ugye vizsgálódhat államigazgatási eljárás keretében a légügyi hatóság, ami ugye nálunk jelenleg az EKM alá tartozik. Ők már államigazgatási szempontból vizsgálják az ügyet, hogy van-e szükség valamilyen szankcióra, tehát szakszolgálati engedély bevonására, társasági engedély bevonására, felfüggesztésére, stb. És ugye van a harmadik, az pedig a bűnügyi vizsgálat, amelyet ugye nálunk területi elv alapján az illetékes rendőri szerv folytat le, ugye a BTK-ba a légiközlekedés veszélyeztetése, tényállás fenn vagy fennem állt a irányában vizsgálódik. Na most, ezek közül az én tapasztalatom szerint jelenleg ma Magyarországon általában a bűnügyi vizsgálat zárul a leghamarabb, az egy olyan fél egy éven belül lezárul. A KBS sokszor 2-3 év után zár le egy eseményvizsgálatot, menet közben időnként kiadnak időközi nyilatkozatokat, de ez nem kötelező, ezt vagy megteszik, vagy nem. tehát 2-3 évig eltartott egy ilyen eset. Még mindig van 2022-es lezáratlan esemény. Úgyhogy nem tudom, hogy az amerikaiak mennyivel gyorsabbak, ez attól függ, hogy mennyi vizsgálatot, milyen részletességű vizsgálatot kell elvégezni, és hát, hogy mennyi használható bizonyíték marad meg. Ugye, hogyha megsemmisülnek a gépek, akkor, és főleg, hogyha ugye élő szemtanúk sem maradnak, akkor ez egyre nehezebb. Persze vannak objektív eszközök, tehát nyilvánvaló, hogy a utasszállítógépben abban volt adatrögzítő, ugye ez olyan kategória gép, amelyiknek már kell legyen. Volt adatrögzítő és volt kabinhangrögzítő. Az irányításnak a rádiózását azt kötelezően rögzítik. Magyarországon 2 hónapig tárolnak mindent, ha közben nem merül föl semmi, akkor törli. Ugye a katonai helikopternek nem tudom az ottani szabályokat, adatrögzítője biztos van, kabinhangrögzítője van-e vagy nincs, azt nem tudom, az nem biztos, hogy van. Tehát gyakorlatilag ugye ezekből indulnak el, a radarfelvételeket szintén archiválja 2 hónapig az irányítás Európában. Amerikában nem tudom, ennyi ez a határidő. Tehát ugye ezeket mind végig kell vizsgálni, akkor ugye jön a roncsoknak a vizsgálata, akkor jön a légijárműveknek az üzemeltetési dokumentációjának a vizsgálata, ami eltérő rendszerű, mert az egyik katonai rendszerbe üzemel a másik polgáriba. Tehát itt azért elég sok minden van, amit vizsgálni kell, akkor vizsgálni kell a hajózó személyzeteknek a munkapihenőidő betartását, ugye a orvosi, repülőegészségügyi állapotukat, stb., hogy nem merült-e föl valamiféle inkapacitáció. Tehát ezt mind vizsgálni kell. De igazából az adott helyzetet azt tudja, aki ott volt. Ha egyáltalán ugye fölismerte a helyzetet magát, ha egyáltalán tudta, hogy hol volt az a másik gép.